20, napközben 24-30 fok várható. Kedves hallgatóink, hírösszefoglalóval legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2002. október 30-án a Budapesti Őszi Fesztivál egyik programjaként az Írók könyvesboltjának Andrássy úti kirakatában írók olvastak fel szemelvényeket pályatársaik műveiből. A héten ennek az eseménynek az anyagából Szilágyi Ákos, Nádasdy Ádám, Balla Zsófia, Parti Nagy Lajos és Eszterházy Péter felolvasásából adunk közreválogatást. Elsőként tehát Szilágyi Ákos.
És akkor kezdődjék a felolvasás, azt is én kezdem. Kertész Imre a Kudarc című regényéből fogok ott elkezdeni egy részletet olvasni.
Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott. 1973. augusztus. Ami megtörtént, megtörtént. Most már nem segíthetek rajta. Múltamon épp oly kevéssé változtathatok, akár csak a belőle kérlelhetetlenül következő jövőmön, amelyet még nem ismerek. Te nagyságos, jó Isten, mondta fennhangon az öreg. Jelenem szűk mesdjéjén pedig ugyanolyan iránytalanul mozgok, mint az elmúlt vagy a bekövetkező időben. Hogyan jutottam idáig, nem tudom. Gyerekkoromat egyszerűen elfecséreltem. Hogy az alsó gimnáziumban miért voltam olyan rossz tanuló, annak bizonyára megvannak a mélylélektani magyarázatai. Még az a mentséged sincs, hogy buta vagy, mert eszed az volna, ahogy apám sűrűn hangoztatta. Később, 14 és fél éves koromban, mértéktelenül bárgyú körülmények összetalálkozása révén körülbelül fél óra hosszat néztem szembe egy élesre töltött golyószóró rám meredő csövével. E körülmények leírása normális nyelven úgy szólván képtelenség. Legyen elég annyi, hogy egy csendőrkaszárnya szűk udvarán álltam, egy félelem verejtéket és ki tudja miféle gondolatfoszlányokat kiválasztó tömegben, melynek egyedeihez mindössze az az általánosság fűzött, hogy mindannyian zsidók voltunk. Kristálytiszta, virágillatú nyáréjszaka volt, felettünk teli hold ragyogott, a levegőt egyenletes, tompa zümmögés töltötte be, a Royal Air Force nyilván itáliai támaszpontjaikról felszálló és ismeretlen célpontok felé húzó kötelékei, s az a veszély fenyegetett, hogyha bombát találnak pottyantani a kaszárnyára vagy környékére, a csendőrök úgymond halomra lőnek minket. Hogy miféle lehetetlen összefüggések és hülye indokok alapján ezt akkor és utólag is tökéletesen mellőzhetőnek találtam. A golyószóró egy finn felvevőgép gólyalábaihoz hasonló állványzaton nyugodott, valami emelvény félén tárgyilagosan összehunyorított szemű, turáni bajuszos csendőr állt mögötte. A cső végéhez nevetséges tölcsér formájú alkatrész illeszkedett, akár nagyanyám mágdarálóján. Várakoztunk. A zümmögés dörejé fokozódott, majd ismét zümmögésé csitult, hogy a beálló csend egy-egy süket szakasza után újabb dörejé fokozódó zümmögésnek nyisson teret. Pottyan vagy nem pottyan? Ez volt a kérdés. A csendőrökön lassanként a szerencse játékosok bomlott jókedve lett úrrá. Hogyan is foglalhatnám szavakba azt a váratlan derűt, amely az első csodálkozásom múltán bennem is eláradt. Csupán a tét csekélységét kellett felismernem ahhoz, hogy bizonyos módon én is élvezni tudjam a játékot. Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát, bárhol, bármikor, agyon lőhető vagyok. Lehet, hogy ez a... az Isten bassza meg szakította itt egyszerre félbe az olvasást az öreg, miközben helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé nyúlt. E különös fejlemény oka egy nem várt, jól lehet váratlannak mégsem minősíthető, mert úgy szólván naponta törvényszerűen bekövetkező eseményben rejlett, mely esemény, mint láthattuk, a sűrű ismétlődése nem foszthatta meg az öregre gyakorolt eredeti elementáris hatásától. Sőt, mondhatnánk éppen ellenkezőleg. Nyilvánvalóan nem késlekedhetünk a kielégítő magyar. Nem tagadjuk azonban, hogy ez a kötelezettségünk némiképpen zavarba ejtő. Mert az öregből kitört szavakra, a gyomrát összeszorító enyhe görcsre, amint egy valamiféle felvonón a melkasán és a torkán keresztül fölfelé szánkázó és szédítő zökkenéssel a tarkójának ütődő könnyű kis émelyre, aligha szolgál elégséges magyarázatul, ha megmaradva a puszta tényeknél, mindössze ennyit mondunk. A feje fölött kinyitottak egy rádiót. Nem nélkülözi a célzatosságot, sőt, bevallottan elbeszélői helyzetünk megkönnyítése jár a fejünkben, ha most odahagyjuk az öreg papírosait, s helyette felütjük azt a nem túlságosan testes, zöld félvászon borítású kötetkét, amelyet az öreg az utóbbi időkben gyakortai sok haszonnal forgatott, kivált kép hálás elégtétellel adózván az alábbi soroknak, a kötetke 259. oldalán, mely oldalnál a zöld félvászon borítású kötetke egyébként már úgy szólván önmagától is felnyílott, ha a szoba északkeleti sarkát elfoglaló heverő fölötti fali könyvespolcról az öreg leemelte. Ám bár a tévedhetetlen rábukkanás biztosítandó, minden esetre a sárga műsejem könyvjelző szalag is ugyanezen lapnál volt beillesztve. Amely lapon tehát az alábbi sorokat, melyeknek az öreg kiváltkép hálás elégtétellel adózott, most mintegy a válla fölé hajolva magunk is elolvashatunk. Van egyfajta lény, amely tökéletesen ártalmatlan, ha szemed elé kerül, szinte észre sem veszed, s már is megfeledkeztél róla. De ha valahogy láthatatlanul a füledbe fészkelődik, akkor fejlődésnek indul, majd hogy nem ki kell, s már láttam olyan esetet is, hogy egészen az agyba felhatolt, s ott szétterpeszkedve tenyészett tovább, akár a kutya orrán behatoló pneumokokkuszok. A szomszéd ez a lény. Hát igen, Oglüc, így hívta az öreg. A csend nélküli lény. Nem nő, nem férfi, nem állat, még kevésbé ember. Oglüc, így hívta az öreg. Akár a mértéktelen rádió és televízió hallgatástól, akár valamiféle hormonális rendellenesség következtében, mely hormonális rendellenesség magyarázata talán a mértéktelen rádió és televízió hallgatásban rejlett, habár a kiadós táplálkozás sem szabad figyelmen kívül hagynunk, a lény nem csupán az öreg agyában, de a feje fölötti 28 négyzetméteren is teljesen elburjánzott. Egy női küklopsz alatt lakott az öreg, amely zajokkal táplálkozott. Jó lehet, e küklopsznak két szeme, két apró rinocéros szeme volt. Neszeinek sűrű hullámverésében naphosszat tehetetlenül hányódott az öreg. Hallotta az ajtó szörnyű döndülését, valahányszor tanyájára megérkezett. Gyors zuhanások, gördülések záporozását. Talán vélte az öreg, a hazahordott zsákmány dobja le ilyenkor, nehéz puffanások szaggatott és döccenő ritmusát, medvéketi domit, szokta mondani az öreg, majd hamarosan elbődült valamelyik szolgálattevő fenevadja, vagy a rádió, vagy a televízió. Oglüc, így hívta az öreg. Nem volt mit tenni. Bele kellett törődni. Valamikor réges-rég az idők kezdetén kényre-kedvre a kezére adta magát az öreg, bevallotta, hogy zavarják a zajok, sőt megkérte ezek mérséklésére. Azóta lankadatlanul lesben állt a feje fölött. Kiismerte szokásait. Várta, hogy írógépén leüsse az első betűt. Tévedhetetlenül megérezte, mikor szokott az iratszekrény előtt állni és gondolkodni. Nem volt mit tenni, bele kellett törődni. A hosszú évek kialakították az öregbe az úgy szólván automatikus védekezési reflexeket, mint ahogyan például esőben kinyitotta az esernyőjét. A nem túlságosan testes, zöld félvászon borítású kötetke fentebb már idézett sorai, melyeknek az öreg kiváltkép hálás elégtétellel adózott, úgy szintén a védekezési reflexek közé sorolható. E merőben spirituális vigasz és erőmerítés azonban nem sokat érne az olvadékony viaszból előállított füldugók jelentékeny gyűjteménye nélkül, amely az iratszekrény alsó rekeszének bal hátsó délnyugati sarkát csaknem teljes terjedelmében elfoglalta, mivel beszerzésére nem mindig nyílik mód, lévén külföldi termék. Minél fogva, a beszerezhetőség időszakaiban az öreg akkora készletet halmozott fel belőle, hogy füldugói, miként egy József K. urat a szégyene, feltehetően túlélik még. S amely készletből egy pár viaszgömb hengerformájú üvegkapszulában állandóan használatra készen várakozott az iratszekrény egyen feljebbi rekeszének előterében. Hogy szükség esetén, és ez szükség csak nem mindig, óraműszerű pontossággal bekövetkezett, a tenyér némi puhító előmunkálata után azonnal az öreg fülébe kerülhessen. A puhító előmunkálat közben félhangon még egy hosszabb, rövidebb szöveget is el szokott mondani az öreg, inkább csak úgy gépiesen áldozva, mint egy az eszavakat kiváltó egykori eleven indulatnak, mint ahogy a sűrű ismétlés során az áhítat szertartásaiból is kihúny a lényeg, átadva helyét a kötelességszerű szórakozottságnak, mely hosszabb, rövidebb ideig a szöveg hosszúsága, illetve rövidsége mindig az évszaktól függött, télen hosszabb szöveget mondott, mint nyáron, ami abban a fizikai tényben leli egyszerű magyarázatát, hogy melegben hamarabb puhul meg a viasz, mint hidegben. Így ezen a gyönyörű, langyos, kisé párás, de verőfényes nyárutói, őszelői reggelen, lassan és mint egy magyarázóan tagolva, mindössze ennyit mondott az öreg. Hogy azt a jó kurva búbánatos náci néni kédet? Míg az ujjai közt már is megpuhított gyurmát, gondosan megformázva a fülébe gyömködte, mint egy hatályon kívül helyezve ezzel oglücöt, a hazugság szurdokát, mondhatni az egész világot, miáltal a módosult helyzet ismét módosult egy csöppet, amennyiben az öreg most már két viaszgömbbel a fülében olvasott tovább. Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát, bárhol, bármikor agyon lőhető vagyok. Lehet, hogy ez a különben nem túlságosan eredeti felismerés megzavart kissé, lehet, hogy mélyebb nyomot hagyott bennem az indokoltnál, hiszen hányan és hányan élték meg ugyanezt a tömegigazságot ugyanakkor, ugyanott, vagy máskor, máshol a szélesebb nagyvilágon. Talán túl érzékeny gyermek voltam, és szubtilitásomat később sem tudtam levetkőzni. Föltehető, hogy valami zárlati hiba keletkezett bennem, valamilyen zavar a tapasztalataimmal fennálló normális anyagcsere viszonyomban. Noha lényegében ugyanolyan normálisan ocsmány tapasztalatokra tettem csak szert, mint akárhány normális lélek. Sok évvel később és sok évvel ezelőtt megtudtam, hogy regényt kell írnom. Valami közönyös hivatal folyosón várakoztam éppen, teljesen közönyösen és valamilyen közönyös neszt hallottam lépteket. Egyetlen pillanat alatt zajlott le az egész. Visszaemlékezve erre a pillanatra, amelyre egyéb iránt képtelen vagyok visszaemlékezni, azt kell hinnem, hogy ha meg tudtam volna őrizni magamban a világosságát, a valahogyan mintegy lepárolt tartalmát, akkor a kezemben tarthatnám, ami valójában mindig is a legjobban érdekelt, a létezésem nyitját. Ám a pillanatok elmúlnak és nem ismétlődnek. Így tehát úgy képzeltem, hogy legalább a sugallatához hűnek kell maradnom. Elkezdtem regényt írni. Írtam és összetéptem. Újraírtam, megint összetéptem. Így szálltak az évek, írtam, míg úgy nem éreztem, hogy végre rábukkantam a számomra lehetséges regényre. Regényt írtam, miközben hülyébbnél hülyébb vígjátékokat állítottam elő a zenés műfajban, hogy kenyérkeresethez jussak, becsap a feleségemet, aki premierjeimen, a nézőtéri félhomályban várta, hogy ecélra varratott középszürke öltönyömben megjelenjek a függöny előtt, a tenyerek okozta zsivajban, és azt hitte, hogy megfeneklett életünk lassacskán végre mégiscsak eloldódik zátonyáról. De én, miután szorgalmasan megjelentem az OTP illetékes fiókjában, hogy felvegyem az idétlenkedéseimért járó nem is csekély tantiémot, egy tolvaj lelkiismeretével rögtön hazasúrantam újra regényt írni, és elhatalmasodó szenvedélyem a közvetlenül mögöttem álló esztendőkben már abban is megakadályozott, hogy mulatságra vágyó közönségemet újabb vígjátékokkal, magamat pedig ismételt tantiémokkal ajándékozzam meg. Nocsak! Állt fel helyéről, és kezdett fülében az olvadékony viaszgömbökkel, melyek akár egy pár ducét járását oly bársonyossá halkították, fel-alá járkálni az öreg a nyugatra nyíló ablak és a keleten bezárt bejárati ajtó között, kissé oldalazva az előszoba északi falát borító tetszetős műkarton anyagból készült függöny és a nyitott fürdőszoba ajtó képezte szűkületben. Mely ajtó, tudnélik, örökké nyitva állt szellőzés céljából, lévén a fürdőszoba még a levegőtlen előszobánál is levegőtlenebb. Úgy indul, mint valami gyónás akarna lenni, mormogta. Rossznak nem rossz, bár később még elromolhat. Az a baja, hogy őszinte. Ez nem valami szerencsés. Meg aztán a téma sem az. Hát igen. Ha már könyvet kell írni, akármilyen könyve, csak könyv legyen, az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó-e vagy rosszat, a lényegen ez semmit nem változtat, mégis legalább valamilyen szerencsés témájú könyv legyen. Eddigi témái bizony nem voltak túl szerencsések. Ennek okát, ha nagyétkán elgondolkodott rajta, abban látta az öreg, hogy valószínűleg nincs fantáziája. Ami eléggé hátrányos dolog, megfontolva, hogy ehhez képest pont könyvírás volt a foglalkozása. Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása. Mint hogy egyéb foglalkozása nem volt. Így azután mi egyebet is tehetett volna, témáit többnyire a saját tapasztalataiból merítette. Ami viszont a legszerencsésebb témáit is mindig elrontotta. Ezúttal azonban résen akart lenni. Nagy marhaság volt, gondolta, elővennem a papírosaimat. Legjobb volna visszacsomagolni. Csak hogy gondolkodott tovább, most már érdekelnek. Ettől féltem, tette hozzá, gondolatban. S méltán, mert most az egyszer már tartósan módosult, s a fel-alá járkálással csak átmenetileg módosított, korábbi helyzet visszaállásáról számolhatunk be. Az öreg az illatszekrény előtt ült és olvasott. Egy tolvaj lelkismeretével közönségemet ajándékozzam meg, de ezzel nem jutok előbbre. Ez végeredményben egy történet. Bővíthető, kurtítható, és nem magyaráz meg semmit, mint általában a történetek. Történetemből nem tudom meg, mi történt velem. Márpedig erre volna szükség. Még azt sem tudom, hogy vajon éppen most hullik le szememről a hályog, vagy ellenkezőleg épp most borul-e rá. Minden esetre mostanában lépten nyomon meglepődöm. Itt van például a lakás, amelyben élek. Egy viszonylag nem túl ronda, aránylag emberi méretű budai bérház második emeletének 28 négyzetméterét foglalja el. Egy szoba, előszoba, amelyből fürdőszoba, meg úgynevezett teakonyha nyílik. Holmik is vannak benne, bútordarabok, ez az. Eltekintve a feleségem által időnként szükségesnek tartott változtatásoktól, minden épp olyan benne, mint tegnap előtt, mint egy vagy, mint 19 éve. Amikor 19 éve horkant fel az öreg. 19 éve, amikor nem egészen zavartalan körülmények közepette, beköltöztünk. Mégis újabban valamilyen alattomos fenyegetés árad az egészből, valami, ami zavarba ejt. Eleinte sehogy sem tudtam, mire vélni ezt. Hiszen mondom, semmi újat, semmi szokatlant nem látok a lakásban. Soká törtem a fejem, amíg rájöttem végül, nem az változott meg, amit látok, a változás abban rejlik csak, hogy látom. Igen, eddig még sosem láttam ezt a lakást, amelyben 19. éve lakom. 19. éve, ingatta fejét az öreg. Még sincs ebben semmi rejtély, ha jobban meggondolom. Annak a pasasnak a számára, akivel egykor, még pár hónapja is azonos voltam, ez a lakás egy minden esetre tartós, ám mégiscsak esetleges hely volt, ahol a regényét írta. Ennek az ürgének dolga volt, határozott célja. Ki tudja, talán rendeltetése. Egy szóval, akármilyen lassan is végezte egyébként a dolgát, mindig sietett. A tárgyakat ő mintegy csak a vonatablakból szemlélte futólag, amint a tekintete előtt elsuhantak. Legfőjebb a hasznavehetőségükről szerzett egy-egy múlékony benyomást. Kézbe vette és lerakta őket, végigment rajtuk, húzkodta, taszigálta, terrorizálta őket, basáskodott felettük. Most aztán, hogy nem érzik többé a parancsolókész hatalmát, bosszút állnak, megmutatkoznak, elém tolakodnak, feltárják változatlanságukat. Hogyan is vethetnék számot ezzel a pánikkal, amely a láttukra elfog? Ez a szék, ez az az asztal, ennek az álló lámpának a lendületes görbülete, s a róla mintegy megadóan lecsüngő az égő környékén megpörkölődő ernyő, most mind-mind körén tolonganak és álnok szelítséggel közrefognak, mint megbocsátó gyászos nővérek valami vereség után. Arról akarnak meggyőzni, hogy nem történt semmi. Holott nekem úgy rémlett, hogy megéltem köztük valamit, mondjuk így, egy kalandot, az írásét, és úgy hittem, hogy végig haladtam egy úton, melynek során megváltozott az életem. De semmi sem változott meg. És most már nyilvánvaló, hogy kalandommal éppen a változás esélyeit játszottam el.
ez a 28 négyzetméter nem az a kalicka többé, ahonnan naponként kiröppentett a képzeletem, és ahová éjszakára megtértem aludni. Nem, most már valóságos életem, valóságos szintere, az a ketrec, ahová bebörtönöztem magam.
Kertész Imre a Kudarc című művének részletét Szilágyi Ákos olvasta fel. A műsor szerkesztője Turay Tamás.
A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2005. október 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.